Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Ibizára megyünk el először, aztán elmegyünk Majorkára is, tehát a Baleári-szigeteket végigjárjuk, de még Menorkába is egy pillanatra bekukkantunk, hiszen tényleg a Földközi-tengerben számos sziget van, de ezek a spanyol csodák, ezek megigézik a látogatókat. Nekem annyira tetszett az egyik, hogy még anyukámat és apukámat is elvittem egyszer. Még a 90-es években rengeteg utazási irodával dolgoztam együtt, rengeteg alkalommal elsőként készítettem bizonyos úti célokról, vagy leendő úti célokról filmeket, mert hogy úgy működött a dolog, hogy az irodák kitalálták, hogy hát na, ide még nem nagyon járnak magyar turisták, mert hát szinte sehova nem jártunk, ugye 3-5 évente lehetett nyugatra menni, és akkor általában Ausztriába kimentünk, és jaj, de jó volt, ez volt az élmény. És hát új és új úti célokat kerestek, és sokszor vittek magukkal engem is, és hát mondták, hogy akkor csináljunk filmet mondjuk erről, meg arról, meg amarról az úti célról, és aztán majd jönni fognak a vendégek. És hát ez nagyjából így is történt egyébként, és Ibiza hamar sláger lett a magyar turisták körében. Persze először nyilván ugye Velence, Törökország, ugye bőrkabát túrák, hát mindig azért a pihenést egy kicsit a bevásárlással is összekötöttük, de aztán a klasszikus időszakban már minden volt, ugye a Skyway-jel Tunéziába utaztunk, és hát Ibizára meg sok utazási irodával, mert hogy Majorka volt először, ami divatba jött a spanyol szigetek közül, hát ugye Barcelona szalu, ugye buszos túrák, hát ezzel indult, hogy indulás szaluba, indulás Barcelonába, és akkor a buszos túrákkal indult igazából a spanyol turizmus már, ami a magyarországi turistákat illeti, és hát utána jöttek Majorka, aztán megjött Ibiza, hát nagyjából ez volt a sorrend, és Ibiza tényleg nagyon-nagyon érdekes, mert hogy kisebb jóval Majorkánál, tehát a népesség az durván olyan 150 ezer fő, és csak 575 négyzetkilométer, de nagyon-nagyon érdekes település. Ugye Eivissa, vagy Ibiza városa, a fővárosa, és hát nagyon komoly, népszerű terület volt a hippi korszakban, mert rendkívül divatos volt, mert imádták ugye a hippik ilyen kis elvonulásos helynek ezt, aztán a 90-es években rendkívül népszerűvé vált a szórakozó helyek miatt. Nagy, hatalmas, óriás szórakozó helyek nyíltak itt, és tényleg olyan szórakozó hely is San Rafaelben, ahol 15 ezer vendéget is tudnak fogadni, és valóban a világ egyik legnagyobb buli helyévé vált, és az Amnézia például, a Paradise, gyakorlatilag sorolhatnám tovább ugye a híres szórakozó helyeket, és a buli turistáknak kedvence lett, úgyhogy kezdtük a hippikkel, aztán jöttek a buli turisták. És érdekes egyébként, hogy ahhoz képest, hogy azt mondjuk, hogy buli turizmus, hát amikor én elvittem anyukámat meg apukámat, akkor ezek nem azok a bulis típusok voltak, meg hát a korban sem már ekkoriban arra vágytak, hogy este azért a popcorn partira jöjjenek, de attól még persze minden este megrendezték, de nem azon a részen, ahol nekünk volt a szállásunk. Úgyhogy tényleg el lehetett jönni így családdal, és valóban nem kellett feltétlenül hallgatni az akkoriban divatos zenét a 90-es években sem éjjel-nappal, hanem elmentünk olyan helyre, ahol lényegében a tenger fölött volt rengeteg szikla, és ezek ilyen kis lukacsos sziklák voltak. Valahogy a víz úgy kiválta, hogy olyan volt, mintha ilyen lukacsos szivacson mászkálnék, és alattam pedig ott a tenger. Szóval nagyon érdekes volt, hogy viszintesen mentem, alattam hullámzott a tenger, tehát tényleg így bejött a sziklák alá, és mindig voltak ilyen kis lukak, ahol lehetett látni magát a tengervizet is. Nagyon-nagyon tetszett nekem ez a hely. És voltak kisebbek, nagyobb hullámú területek is. Az egyiknél éppen akkora hullám volt, sose felejtem el, hogy apám belement, és akkor látta, hogy te jó ég, hát mekkorák itt a hullámok, mire hopp, az egyik hullám ledöntötte a lábáról, a fenekére esett, és akkor nagyot nevetett, aztán jött még egy hullám, az meg annyira elkapta, hogy kihömbölödött így a tengerpartra, és akkor csak nevetett. És az ember életében mindig vannak olyan képek, amelyek megmaradnak. Óvodából is emlékszem egy-két jelenetre, meg a későbbiekből is. Hát ezt erre a jelenetre is emlékszem, amikor apukám nevetett, amikor kidobta Ibizán a víz. Érdekes egyébként, hogy Majorka ugye a Baleári-szigeteknek a legnagyobbja, és aztán utána jön Menorka, aztán jön Ibiza, tehát a kisebb sziget is nagyobb Ibizánál. De említettem azt, hogy hát a családok is nyugodtan választhatják Ibizát, de a legendák azok mindig az éjszakai életről szólnak, mert hogy rengeteg híres DJ is idejön, főleg a nyári időszakban, és valóban hatalmas bulikat csapnak errefelé. Hát ezekről külön szólnak olyan történetek az interneten, hogy csak pironkodva merem mesélni, vagy egyáltalán nem merem mesélni, de az is kétségtelen, hogy mondom, Ibizát mindenki tudja egy picit élvezni, és hamar bejárható, vannak érdekes és szép helyek. Nincsen akkora és annyi épített törössége, mint Majorkának, nincs annyi sok-sokféle fajta strandja, mint Majorkának, de van egy egyedi hangulata, úgyhogy ezért is szereti sok turista, sok vendég. Fontos azért tudni, hogy sok klubba csak 18 éven felüliek léphetnek be, és hát a legtöbbször nincsen erre felé dress code, de azért előfordul néhány elegánsabb helyen, hogy előírják, hogy miben menjünk. De jártam úgy, hogy a kedves fotós barátomnak kétszer vissza kellett fordulni, mert először nem volt rajta hosszú nadrág, másodszor meg az volt a baj, hogy újatlan a trikó. Hát itt azért a legtöbb helyre bárhova, bárhogyan bemehetünk, csak legyen nálunk megfelelő mennyiségű euró, mert azért nem olcsók a magyar pénztárcához képest a belépőjegyek. Van nagyon sok buli térkép, és hát a legjobb strandok is, meg a legfontosabb látványosságok is olyanok, hogy azért Ibizán még a bulizók is megnézik. A sziget délnyugati részén például egy kis sziklás alszigetet meg lehet nézni, ez az Esvedra, és sokan innen akarják megnézni a naplementét, vannak ilyen esti hajójáratok, mert egy ilyen látványos szikla, és sokan kedvelik meg, hát van, aki csak megnézi a tengerpartról, onnan is lehet egyébként látni. De az Eivissa, vagyis Ibiza, tehát a főváros, ez az, ami szerintem inkább olyan, hogy nyáron nagyon zsúfolt, de az egyedi hangulata miatt akár nyáron, akár ősszel, bármikor megyünk ide, el kell jönni, és az óváros az, ami nagyon szép, mert szűk, meredek utcácskák vannak, régi falak, tornyok, és hát ezek a tipikus fehér házak, ilyen mediterrán hangulata van az egésznek. Itt is megcsodálhatjuk a katedrálist, meg a városházát is, és persze kihagyhatatlan az Eivissai kikötő. Ide is beszoktak állni szép hajók, bár hozzáteszem azért én Monte Carlo környékén láttam a legszebb hajókat, meg Floridában, de azért itt is vannak jók. Hát attól függ, hogy éppen ki érkezik. Van egy kilátópont, ahonnan meg lehet nézni Eivissát felülről, és lehet látni a fehér házak sokaságát. Bár ezek nem ilyen kék tetejű kis fehér csodák, mint Santorinin, hát Santorini azért jobban néz ki szerintem, de azért ez is látványos, hogyha valaki ezt összerakja. Ami érdekes még, hogy több helyen is engedélyezett a mesztelen fürdőzés Ibizán, úgyhogy aki ezt kedveli, ezt megteheti, tehát ilyen helyek is vannak. San Antonio a főváros mellett a második híres ismert települése a szigetnek, ez a nyugati részen található, és a brit turisták kedvence, mert hogy ha itt megszállnak, akkor egyébként strandolni könnyű, mert a legszebb strandok viszonylag közel vannak, és itt is vannak buli helyek. Tehát gyakorlatilag tényleg nem kell annyit autózni, vagy annyit menni valahova, hogy élvezzük utána a strandokat, este meg a bulikat. Persze, hogyha kocsit bérelünk, akkor azért az megoldás lehet, parkolóhelyet szerintem azért majdnem mindenhol lehet találni. Vannak jó kis sziklás strandok, meg homokos strandok is San Antonio környékén is. Majdnem mindenhol fizetni kell a napernyőért és a napágyért is. Hát vannak olyan helyek, ahol irgalmatlanul sokat. Még olyan helyet is hallottam, bár ott nem voltam, ahol 100 eurót kell fizetni. Hát én szerintem akkor a homokba feküdnék, de nyilván biztos vagyok benne, hogy ez is egy jó szolgáltatást nyújt, bár mondom, hogy én ezt nem próbáltam ki. Viszont voltam Santa Eulariában, ami egy nagy üdülő település, olyan, mint Eivissa meg San Antonio, csak egy picit kisebb. Van egy homokos nagy tengerparti szakasza, ahol általában zöldes a víztükör, és egy gyönyörű promenádja, ahol pálmafák szegélyezik az utat. Rengeteg étterem, ami még jellemző itt Santa Eulariára, és sok-sok olyan ház, amit a turisták kedvéért építettek, tehát ilyen apartman házak, nem csak szálloda épületek, nagy, sok emeletes házakat képzelnek el, tehát ennek nem ilyen kisvárosias, ilyen Santorini és a hangulata, hanem mondom, ilyen nagyobb város, de hát általában ugye Ibiza arról szól, hogy buli, emeletes házak, hajók, tengeri sportok, stb. Hát vízisportokból egyébként nincsen hiány. A hippi korszakból annyi még megmaradt, hogy Ibizán bőven találunk hippi piacokat, és ott aztán mindenféle exotikus dolgokat lehet kapni, és hogyha valaki szereti az ilyet, akkor azt megveheti. Én ma már nem veszek ilyet, mert a feleségem mindig kidobja, és hát így arra a pár napra meg minek, de egyébként engem is érdekelnek az ehhez hasonló piacok. Vannak kellemesebb, békésebb családi üdülőtrepülések. Mondtam már önöknek, hogy amikor anyámmal, apámmal itt voltam, akkor is egy nyugodtabb helyen pihengettünk. Például Vadeia, Cala Vadeia, ez ilyen nyugodtabb hely. A nyugodtabb helyek általában olyanok, hogy valamilyen tömegközlekedési eszközzel be kell menni valami kevésbé nyugodt helyre, hogyha a látványosságukba akarunk gyönyörködni, de attól még a természetet lehet csodálni sok helyen. És hát vannak olyan strand szakaszok az északi részen is, ahol valóban a homokban sétálgathatunk, és gyönyörködhetünk a szép víztükörben, tehát lassan mélyülő strandot találunk például Portinácban, és ezt is meg lehet nézni. Érdekes az, hogy van egy klasszikus, tradicionális település Ibiza közepén, ez a Santa Gertrudis, és rengeteg művész letelepedett itt, de nem csak művészek, hanem gazdag emberek is, úgyhogy most már ilyen gazdag ember település lett, mert mindenki vett itt valami aranyos kis házat, annyira tetszik nekik. Egyébként Majorkára is jellemző volt, hogy főleg a 90-es években ilyen nagy német sztárok itt vásárologattak ingatlanokat, meg hát néha mások is, de főleg németek, mert németből volt csak nagyon Majorkán, meg britből, tehát ők nagyon kedvelték. A németek eleinte sokkal-sokkal többen voltak, aztán a brit turisták pedig azért méltó helyüket elfoglalták, mert gyakorlatilag néhány települést azt nem azt mondom, hogy elfoglaltak, de nagyon-nagyon sokan vannak a nyári időszakban. Visszatérve egy kicsit Ibizára, jó idők vannak, meleg, néha van erdőtűz, de nem jellemző, és a szeptemberi-októberi időszakban is meleg minden. A tenger is kellemesen meleg, hát augusztusban olyan 26 fokos, szeptemberben 25, de még októberben is 22-23 fokos a tenger. Decemberben is eljöhetünk ide, hát nem 16 fok. Mondjuk én azért a balti tengerben is fürödtem 14 fokban, azt hittem, hogy megáll a szívem. Úgyhogy a 16 fok sem egy olyan lehetetlen dolog, de az nem biztos, hogy jó. Hát januárban 14, meg február, ugye, és egészen áprilisig hideg a tenger. Májusban már, amikor kezdődik az előszezon, akkor még didergünk, akkor 19 fokos a víz, aztán júniustól megy föl, de gyakorlatilag július, augusztus, szeptember, még ez az, amikor legmelegebb a tenger. És hát nappal pedig jó idő van, meleg, 30 fokok tomboltak most augusztusban, de még ilyenkor szeptemberben is nagyon meleg van, és decemberben is 10 fok fölötti a hőmérséklet. Tehát januárban, amikor mondjuk Budapesten 1 fok a hőmérséklet, akkor 16 fok van átlagosan mondjuk Ibizán. Tehát, hogy összehasonlításképpen ennyivel van melegebb. Nem véletlen az, hogy a bulizni vágyó sokasága idejön ilyenkor, ha teheti. És hát bőven van azért a főszezonon kívül is program, hát ezek az éjszakai szórakozóhelyek, ezek meg állandóan várják a vendégeket, és rengeteg-rengeteg parti van, amit szerveznek az ide látogató kedvéért. De hát beszéltem már ugye Ibizáról, a műsor második részében beszélek majd Majorkáról, de van még egy sziget, ahova kevesebb turista megy Magyarországról, de az is egy érdekes hely, ez egyébként Menorca, 52 kilométer hosszú és 15 kilométer széles, nagyjából 100 000 vannak itt, és hát nagyon sok vendég azt mondja, hogy hát ez a nyugalom szigete ahhoz képest, hogy Ibiza meg Majorka mit tud, és van bőven turizmus, mégpedig azért, mert egyébként Menorca élővilága lényegében egy bioszféra rezervátum, és emiatt hát tényleg kevésbé beépített jó pár rész. Nincs olyan vibráló éjszakai élet, mint Majorkán vagy Ibizán, kevesebb a szórakozóhely, de autóval nagyjából 50-60 perc alatt el lehet jutni az egyik végéből a másikba, hogyha nem túlságosan sietünk, akkor is. Ennek is van fővárosa, ez ugye Mahón, a sziget lakosságának egyharmada itt lakik egyébként, és nagyon sok háznak sötét vörös a fala. Azért egyébként, mert volt egy időszak, amikor nem lehetett kapni festéket, nagy hiány volt, és csak olyan festékhez jutottak hozzá a helyiek, amivel a hajó fenekét festették. Ez sötétvörös, és ezért lett sötétvörös itt a legtöbb ház. Úgyhogy azóta megtartották, amikor újra festették, akkor mondták, hogy hát ha ilyen volt, akkor ilyen is legyen, és emiatt ez a szín az uralkodóvá vált itt. Ez is megmutatja, hogy a kereskedelem milyen szinten tudja befolyásolni még az építészeti kultúrát is. Van egy kedves kis település, Binibek a fővárostól nagyjából 8 kilométerre, hófehér halászfalú, macskaköves utcácskákkal, egy spanyol építész külön megtervezte az egyik városrészt 1972-ben, tehát ezt egy ilyen tervezett település, olyan egy kicsit, mint Rovaniemi Finnországban, amit lebombáztak, és aztán rénszarvas formájúvá újjáépítették. Menorca nyugati részén is találunk egy nagyobb települést, a Citadellát, és ez is egy nagyváros, ami főváros is volt hosszú ideig, és hát nincs kiépített strand, gyakorlatilag egy gótikus székesegyház az, ami a látnivaló, úgyhogy szerintem a turisták azért ezt nem tépik szét úgy, mint mondjuk Palma de Mallorcát Mallorcán, tehát ezt is meg lehet nézni. Az El Toro hegység a sziget legmagasabb pontja, 358 méteres, tehát itt végre van kisebb csúcs is, mint a Kékestető. Ebből is látszik, hogy Menorca kisebb sok mindenben, mint a nagy testvér Mallorca, és hát kevésbé zsúfolt nem csak Mallorcánál, hanem Ibizánál is. Azt mondják, hogy Európa legzöldebb szigete, meg hogy Európa legtisztább szigete, hát sok ilyen van Menorca kapcsán, de azt is tudjuk, hogy azért könnyen osztogatják ezeket az elnevezéseket. A majonéz szülőhelye Menorca. Olvastam ezt valahol, miszerint a majonézt a szigeten találták ki, és amikor az 1700-as években megszállták Menorcát a franciák, akkor elvitték innen a receptet, és lényegében Menorca spanyol majonézét a franciák világhírűvé tették. Hát legalábbis a helyiek így mondják, de akár igaz is lehet, hiszen a croissant is bécsi találmány, és manapság úgy tudjuk, hogy francia. Úgyhogy a majonéz meg úgy tudjuk, hogy francia, és azt meg innen hozták. Hát ebből is látszik, hogy a napoleoni hódításoknak is volt valami hozadéka is, nem csak a pusztítás, legalábbis francia szempontból mindenképpen. De hát a világ megismerte a majonézt, meg a croissant, hát ez is egy jó dolog. Menorcán van a világ második legnagyobb természetes kikötője. Az első az a Pearl Harbor, tehát Hawaiion van a legnagyobb természetes kikötő a világon, és a második pedig Mahon, ugye Menorca fővárosa, és természetes kikötő, mert hogy úgy alakult ki annak idején, hogy nem is kellett hozzányúlni, és már lehetett is kikötni a csónakokat, hajókat. Spanyolországban Menorcán kell fel a nap a legkorábban, ugye Spanyolország legkeleti pontján különösen szép napfelkeltékben lehet gyönyörködni. És amiről még híres Menorca, az a sajt. Mert hogy a helyiek szerint sajt nagy hatalom a főváros Mahon. Három típusa van, ugye van a legtovább érrelt, a közepesen érrelt, meg a kevésbé érett sajt, és hát ezeket a menorcai sajtokat sajtpiacon vásárolhatják meg a turisták, de hát rengeteg más helyen is lehet kapni. Érdekes az is, hogy katalán dialektus általában az, amit Menorcán beszélnek, de megint csak a helyieknek a kis leírásaiban olvashatjuk, hogy ők önálló nyelvként tekintenek a menorcai katalán dialektusra, és szerintük létezik menorcai nyelv. Nagyon sok strand van Menorcán, és szintén azt mondják, hogy több strandjuk van, mint Mallorcának és Ibizának együttvéve. Hát mit nevezünk strandnak, hogy azt a partot, ahol be lehet menni a vízbe, hát akkor végtelen mennyiségű van, ugye tudjuk jól, mert mindenhol szinte valahogy be lehet menni. Legfeljebb a végén a kórházba kötünk ki. De tréfát félretéve, hát nem is annyira tréfát, az biztos, hogy vannak strandok. Hozzáteszem azért Ibizán, Mallorcán én láttam hasonlóan jókat, mint Menorcán, tehát mondjuk, hogyha valaki azt mondja, hogy a strandélmény miatt útra kelek, hát nem biztos, hogy Menorcára mondom, hogy elsőként menjen, de azzal együtt is érdemes azért felfedezni Menorcát. Ha már Mallorcát láttuk, ha már Ibizát láttuk, akkor azért Menorca is érdekes lehet, és szerintem be lehet ide tervezni egy kirándulást. Az igaz, hogyha engem hivatalosan nem hoztak el volna el ide újságíróként, akkor nem tudom, hogy magamtól eljöttem volna, de utólag azt mondom, hogy ugyanígy gondolkodom most is, de attól még az biztos, hogy van látnivaló, van érdekesség, nagyon jól el lehet tölteni egy hetet, és akkor egy kicsit más lesz, mint amikor mondjuk Ibizára vagy Mallorcára megyünk. És van még egy sziget, amit én nagyon szeretek, ez Formentera. Ibizától 6 kilométerre található, kompa jöttünk át egyébként, és ez ritka jó döntés volt, mert nem kellett vesződni autóbérléssel, vagy egyáltalán, hogy hogyan menjünk A-ból B-be, és apámmal, anyámmal is jöttem Formentérára, elmentem Formentéra végére, ilyen sziklás rész az utolsó terület, és a végén van egy világító torony, és teljesen olyan, mintha a világ végére megérkeztem volna. És utána van egy nagy szakadék, és ott lógattam lefelé a lábamat, és gondolkodtam azon, hogy hát tényleg milyen a világ, és meg mi értelme az életnek, meg a szokásos filozófiai dolgokon. 19 kilométer hosszú Formentera, és 7-8 ezer lakosa van. Vannak tengerpartok, a helyi prospektus szerint ugye fehér homok, hát tudjuk, hogy ez relatív, de az biztos, hogy tényleg a kéknek nagyon sok árnyalatát láthatjuk itt errefelé. Vannak szállás lehetőségek is Formentérán, de én Ibizán megszálltam, és reggel eljöttem, kompal este visszajöttem, hát nagyjából szerintem azért sok mindent megnéztem. Ez a világítótól, amiről meséltem, ez a Far de la Mola világítótorony az, ami Vernét is megiklette, és hát több művében is szerepel. A sziget legmagasabb részén van ez a világítótorony, 2 kilométerre az utolsó lakott településtől, és itt tényleg, mondom, odaülünk, és ott van előttünk a világ. És mellette pedig sok-sok, vagy hosszú-hosszú ideig ilyen sziklás részen megyünk végig, és azt érezzük, hogy hát ez maga a szabadság. Úgyhogy szerintem Van két világítótorony is egyébként, az egyik ez a Far de la Mola, de van még ugye a Barbaria világítótorony is. A fog két végén két világítótorony, mind a kettőnél ezt érezzük, hogy egy ilyen kis aszfaltozott út, egyenes út, jobbra-balra, kövek, és utána jön a végtelen. Szerintem ezért érdemes elmenni Formentérára. Van egy nagyon szép kis 1700-as években épült templom, tehát ilyet azért sokat láttam már, szélmalmot is mutogatnak a turistáknak, és egy mészkő barlang, amit kivilágítottak, ilyen vöröses fényben izzik, hát nem rossz. Az 1970-es években fedezték fel, mert hogy kutatás ott a helyi ember, és kiderült, hogy alatta van egy barlang. Ma már turista nevezetesség. Formentérán sokan fürödni járnak, itt is a legtöbb helyen lehet ruha nélkül is fürdeni, vagy sok helyen lehet legalábbis, és gyönyörű, tiszta vizet találunk, meg homokos partszakaszt bőven, tehát úgyis érdemes eljönni ide, hogyha csak fürödni szeretnénk, meg a világított toronyot megnézni Ibizáról, és aztán visszamegyünk, hogy Ibizán meg bulizgassunk. Gyönyörű strandok vannak valóban Formentérán, tehát szerintem ebben nem fog csalódni az, aki ide látogat. Az utóbbi időben egyre több helyen lehet arról hallani, olvasni, hogy állítólag a majorkaiaknak elegük van a turistákból. Nos, amikor valaki így fogalmaz, akkor egy picit azért mindig gondoljanak arra, hogy vajon tényleg az összes majorkai véleményét képviselik-e azok, akik kimennek a turisták ellen tüntetni. Valószínűleg nem, hiszen mintegy 2 millió lakosból azért azt gondolom, hogy valószínűleg a 80%-a arra voksolna, hogy kellenek a turisták, tekintettel arra, hogy nagyjából a jövedelmeknek a 40%-a származik az idegenforgalomból Majorkán. Ezzel együtt kétségtelen, hogy idén a korábbihoz képest rendkívüli módon megnőtt a vendégek száma, és Magyarországról is nagyon sok vendég ide látogatott. De vajon mi az, ami Majorkára vonzza azokat, akik néha már-már a helyek életminőségét rontó módon használják a tömegközlekedést, vagy éppenséggel a kolostor előtti teret úgy megtöltik, hogy a helyek már nem is tudnak ott rendesen sétálni. Nos, hogyha megnézzük azt, hogy mit tud Majorka, akkor láthatjuk, hogy valójában a Baleári sziget népszerűsége nem most kezdődött, hanem már a korábbi időszakokban is rengeteg német turista kereste fel a híres szigetet. Olyan sok német turista egy időben, hogy szól egy legenda, miszerint a németek meg akarták vásárolni Majorkát, mert annyira tetszett nekik, de a spanyol kormány aztán viccnek tartotta ezt. Az kétségtelen, hogy ideális a tengerparti nyaralásra azért, mert akkora a mérete, hogy bőven van lehetőség kirándulgatni, bőven van lehetőség arra, hogy pihenjenek, mulassanak a vendégek, van sok-sok helyi lakos is, és nagyon komoly tengerparti szakaszok, homokos, hatalmas, óriási nagy strandok, kisebbek, szebbek, jobbak, rosszabbak, tehát mindenféle fajta, de nagyon-nagyon szép strandok vannak Majorkán, és hát az idő is olyan, hogy májusban már nyugodtan lehet itt pihengetni, és májustól tulajdonképpen októberig lehet élvezni a főszezont, mert hogy itt az utószezon is és a főszezon is szinte egybeolvad, mert akkor is még rengetegen látogatnak el, amikor már egyébként nincsen éppenséggel nyár. Ha megnézzük azt, hogy vajon egy átlagos turista mi mindent csinál Majorkán, és mi az, ami miatt a helyiek közül jó páran úgy gondolják, hogy hát ez már sok, akkor azért érdemes tudni, hogy Majorkán az utóbbi időben azért ugrott meg a turista forgalom, mert egyre másra a fapados légijáratok sokasága hozza ide nagyon-nagyon olcsón azokat a vendégeket, akik aztán megpróbálkoznak mindenféle helyi szálláshelyeken minél olcsóbban, minél több időt itt eltölteni. Tehát rengetegen jönnek akár egy egész nyári szünetre, és hát ők azért tipikusan nem olyanok, akik csak az előkelő éttermek forgalmát növelik, hanem hát megveszik a közértbe a dolgokat, és mondjuk elfogyasztják az italokat a tengerparton, vagy éppenséggel a Macskaköves utcáskán üldögélve. Úgyhogy ebből a szempontból az biztos, hogy nem véletlen a helyieknek egy picit az elégedetlenkedése, mert az ingatlanárak valóban felmentek, emellett a helyi tömegközlekedés valóban zsúfoltá vált, és ez nagyjából októberig így is van. Mert azért Majorka nem csak egy nyaraló sziget, hanem alapesetben rengeteg látnivaló van, és valóban egy olyan varázslatos hely, ahol egyébként a helyek is igencsak szeretnek élni. Hát ugye a Baleár-szigetekről beszélünk, és hát Majorka mellett van Menorka is, ugye az egyik a nagyobb sziget, a neve is erre utal, egyébként dupla L-es, de nem Mallorcának, hanem Majorkának kell ejteni, és nagyobb sziget, a Menorka meg ugye a neve a kisebb szigetből ered, és hát egyébként ez a szomszédja Majorkának. 3640 négyzetkilométer a területe, a fővárosa pedig Palma de Majorka, és ez azt jelenti, hogy azért ez nem kicsi. Hogyha Budapestet nézzük, akkor 7-szer akkora, mint Budapest. Tehát egyáltalán nem kis szigetről van szó. És hát a buszközlekedés az, ami errefelé tényleg nagyon komoly, és sokan pont azért zúgolódtak, mert hogy míg gyakorlatilag a munkahelyükre dolgozni, vagy bárhova a szigeten busszal kényelmesen jól odaértek, hát főleg a nyári szezonban, de néha már szeptemberben, meg előtte májusban is, a buszra alig fértek fel a sok-sok turistától, és hát iszonyatosan zsúfoltá váltak a tömegközlekedési eszközök. Ugye az állandó lakosnál mondhatjuk azt, hogy hát 1 millió, de igazából, hogyha tágabb értelemben ide vesszük azokat is, akik időszakosan itt laknak, nem állandóan bejelentett őslakosok, akkor akár ezt 2 millióra is tehetjük. Hát attól függ, hogy mit számítunk lakosnak. Tehát az kétségtelen, hogy milliós szigetről beszélünk, és nagyon hosszú a tengerparti szakasza, tehát több mint 550 kilométer a tengerpartjának a hossza, és vannak hegyek is, még a Kékestetőnél is magasabb az egyik hegy, ami 1445 méter magas, de egyébként, ha a hegymászók gondolkodnak azon, hogy ha már eljövök Majorkára, akkor mondjuk egy napot arra szállnak, hogy felmegyek a tetejére, akkor hát igazából ami elérhető csúcs, ahová fel lehet mászni, az nagyjából olyan 1360 méter körüli, és ide jönnek is azért olyanok, akik meg akarják mászni. Majorkán valóban vannak olyan strandszakaszok, ahol zöldes, türkizes a víztükör, kellemes, homokos strand, és szinte átlátszó a víz, tehát valóban nagyon-nagyon szép, gyönyörű szálláshelyek vannak, és hát az biztos, hogy sokan azt mondják, hogy hát ez aztán tényleg tömegturizmus, ami itt van, de én nagyon sokszor voltam Majorkán. Voltam tényleg úgy, hogy vendégekkel, ismerősökkel, tanulmányúton, újságíróként rengeteg alkalommal, és vannak azért olyan részek például, főleg amiket így természeti parkán nyilvánítottak, hogy akármennyire is zsúfolt a sziget, de mégis lehet átérezni egy kicsit a vadregényességből. Úgyhogy az kétségtelen, hogy nagyon sok fapados légijárat visz ide, tehát Bécsből visznek fapados járatok, Budapestről is, hát két fapados is jár. Ugye látjuk azt, hogy még Pozsonyból is vannak repülőgépek, tehát gyakorlatilag most itt a magyarok által gyorsan elérhető területeket, városokat néztük, de hát Európa számos helyéről folyamatában fapados járatok sokasága viszi a turistákat, Barcelonából, Madridból, Londonból, mindenhonnan a német városok közül tömegével hozzák Majorkára a turistákat. És mivel hogy nagyon olcsók ezek a fapados légijáratoknak az árai a legtöbb alkalommal, hát nem csoda, hogy sokan jönnek úgy ide, hogy hát leugrok egy kicsit, mert jó idő van, és hajrá, valami lesz majd. És nem feltétlenül gondolkodnak azon, hogy már rögtön foglaljanak az egyik luxusszállodában egy hétnyi szállást. A buszok manapság már annyira zsúfoltak Majorkán, hogy ha már úgy érzi a sofőr, hogy hát nem férnek be többen, egyszerűen nem lehet, akkor olyan is előfordul sokszor, hogy elmondja, hogy hát csak egy ember szállhat fel, kettő, oké, ha családok már nem szállhatnak fel, csak hogyha valaki így magában akar utazni, vagy olyan is, hogy egyáltalán nem vesz fel utas. Tehát már olyan jelenetek is előfordulnak, hogy sokadik buszra lehet csak felszállni. Tehát valóban tényleg ma már a buszközlekedés az olyan, hogy oké, rendben, akkor még kettőt ki kell várnom, hogy fölférjek. Tehát mint amikor hazamegyünk a foci meccs után, mondjuk a Puskás-Ferenc stadionból, vagy bármelyik másik foci stadionból, és tényleg a villamosra egy oldalazva tudunk csak feljutni. Tehát ez nagyjából a szezonban Majorkán rendszeresen előfordul, úgyhogy hihetetlen, hogy milyen tömegnyomor van a helyi járatú autóbuszoknál. És hát elméletileg a sofőrtől tudunk bankkártyával is, vagy készpénzzel is venni jegyet, meg hát online is, akik ügyesek, meg tudják ezt ugrani. De ezzel együtt, hát még ez is lassúvá teszi néha a közlekedést, meg hát az, hogy rengetegen vannak. A másik alternatíva, hogy autóval járjuk be a szigetet. Amikor én életemben először voltam Majorkán, akkor terepjárót béreltünk elsőként. Na de hát ilyen Suzuki Samurai terepjárót, hát a terepjárót ezt tegyük idézőjelbe, Isten bocsássa meg, de gyakorlatilag amikor ezt kibéreltük, akkor én nem tudtam, hogy úgy egyébként egy dombon lévő parkolóra nem tudok felmenni, mert annyi erő nincsen benne. Úgyhogy elmentünk az Inka városába, ami ilyen bőrjártás erről híres középen fekvő település, de olyan lassan kellett menni a viszonylag jó minőségű középső autóúton, hogy azt hittem sose érkezünk meg, mert hogy elromlott a tető része is, és nem lehetett csak lehúzva a tetőt haladni, emiatt olyan erős volt hátul a menetcél, hogy hát gyakorlatilag gyökkettővel tudtunk mindenhova menni. Hogy ereje nem volt, az meg a másik. Úgyhogy visszaadtunk azt hittem két nap múlva ezt az autót, és akkor egy ilyen másik kétszer-két személynek megfelelő autót béreltünk, és hát az egy kicsi volt, az is rozoga volt, de legalább felment a dombra. Igaz, hogy nem mondhattuk el azt, hogy terepjáró volt, de kétségtelen, hogy azért akkor még kicsi volt a választék a bérautókban. Hát azóta már minden megváltozott, mert ugye ezeket az autókat is ügyesebbre, jobbra, erősebbre csinálják, de attól még megmaradt az, hogy Majorkán csodálatosan szép a főváros, Palma de Mallorca, és hogyha itt a környéken szállunk meg, akkor innen aztán mindenhova viszonylag egyszerűen eljuthatunk, és könnyen felkereshetjük a nevezetességeket. Rengeteg Egyesült Királyságból érkező fiatal van itt. Említettem azt, hogy a németeknek volt a nagy kedvence. Én még jártam úgy az unokaöcsémmel is itt Majorkán, hogy hallgattuk a német slágereket, és a 20 centiméter volt ilyen nagy sláger, úgy éreztük magunkat, mintha ott lennénk valahol egy német városban, Bajorországban, és hát akkor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, és mondtuk, hogy hát ez milyen csodálatos dolog, mert gyakorlatilag most már Németországban vagyunk szinte, és még volt az Oberbayern söröző is, ahol meg vonatosat játszottak a németek, és akkor olyan nagy volt az élmény, hogy ezt ki is plakátolták, ilyen meg fotókkal ki is rakták a bejárathoz. Úgyhogy valóban nagyon érdekes volt, de a britekből is rengeteg van. Ők Magallufba mennek, valami oknál fogva ezt szeretik, és megint van a németeknek kedvenc helye, úgyhogy így külön megvan, hogy ki hova megy. Ez is érdekes. Meg hát vannak így a családosoknak is helyek, viszonylag csendesebb helyek. Például Puerto Poyenza például, az ilyen családos hely, vagy Calabona környéke. Úgyhogy San Telmo, az is nyugodtabb. Aztán vannak olyan helyek Majorkán, ahol a vízi sportok szerelmesei találják meg a számításukat. Nagyon jó strandok vannak, Palma Nova például ilyen, és hát vannak csendesebb részek is, ahol meg alig van valami, ami érezhető ebből a hatalmas zsúfoltságból. Úgyhogy ez is nagyon érdekes. Az északi részén nagy hegyeket is találunk, meg autentikus kis városokat, és itt nagy a szél, azért nagyok a hullámok a strandokon. Tehát, hogyha valaki szörfözni akar, akkor az északi részt érdemes választani. Meg a hegyi túrázás, picit zöld részeket is találunk, de hát kevesebb a buli, meg kevesebb a kellemes homokos tengerpart, azért ezt érdemes tudni. Vannak komoly víziparkok, hidroparkok, még kisgyerekeknek is csináltak akvaparkot, ez a hidropark például, ahol nem csak a nagyoknak, hanem a kicsiknek is vannak lehetőségeik arra, hogy megtalálják a kis mini csúszdát. Nekem ugye három picim van, Fülöp, ő, neki most lesz 21-e majd a születésnapja, akkor lesz 6 éves, 3 éves Jászmin, és 2 éves pedig Milla, és ők mindig azt szeretik egy ilyen vízi vidámparkban, hogyha van ilyen elefántos csúszda, meg egy ilyen állatos csúszda. Na hát itt Majorkán tényleg csináltak a gyereknek olyan vízi paradicsomot, hogy még Fülöp is elégedett lehet, úgyhogy azt gondolom, hogy bőven van miből választani egyébként. És hát vannak nagy homokos tengerparti szakaszok, meg rengeteg pálmafa. Tehát Majorkán tényleg van őshonos pálmafa, és bőven találunk ebből. Ha viszont valaki inkább azt mondja, hogy hát ő túrázni szeretne, akkor a Serra de Tramunta, ez egy gyönyörű hegy, fantasztikus a kilátás, sokan azt mondják, hogy hát ez a földi paradicsom, és van a Formentor fok, meg hát itt van a Majorka egyik legszebb strandjának tartott Playa de Muro is, és ezeket is meg lehet nézni. Azt mondják, hogy ez Európa legjobb strandja, hát ezt nagyon sokszor hallottam nagyon sok helyen. Szerintem nem ez, de sok strandot láttam azért. Olaszországban is voltam olyan helyen, ahol azt mondták, hogy ez Európa legjobb strandja, és egy kedves barátom a feleségével, hát akkor még ugye csak jegyese volt, és eljött, nem tudom, 8-10 éve volt, és akkor mondták, hogy ez, hát mondom, és bármire lehet mondani, igazából... A fehér homokos szép strand egyedül Szardinián van, a legszebb strand, hát ezt meg nagyon sok helyre elmondják. Minden esetre a Playa de Muro az valóban egy homokos, tiszta, 6 kilométeres strand. Hát azt mondják, hogy fehér homokos, hát tudom, hogy a fehérnek is van árnyalata, mint a szürkének, hát maradjunk annyiban, hogy ez egy inkább sárgás homokos, tehát a fehér homok az mondjuk a korall homok. Tehát aki látott már fehér homokos strandot, az tudja, hogy ez nem fehér homokos, de hát nyilván minden szín fehér, csak összetett. Nézzük meg azt, hogy milyen ez a strand, hogyha már itt vagyunk, és jól fogjuk magunkat érezni, mert azért tényleg vannak olyan részek, ahol mondhatjuk azt, hogy fehér színű bizonyos időszakokban, és érezhetjük azt, hogy van egy ilyen szép stég, bemehetünk nagyon hosszan a tengerbe, jobbra-balra türkiz a víztükörre, valóban nagyon szép részeket láthatunk itt errefelé. A Formentor félsziget pedig Majorka északkeleti partjánál található. A világítótoronyhoz egy izgalmas kis út vezet, mert nem kezdő sofőröknek ajánlanám, de azért meg lehet ugrani, tehát nem kell annyira megijedni ettől. És itt is van egy keskeny homokos strand, a Formentor strand, ahol semmi extra nincsen, de legalább drága. Az az érdekes benne, hogy nagyon búja a növényzet viszonylag közel a homokos part részhez, tehát találunk könnyen árnyékot, nem türkiszínű, de átlátszó a víz, itt is tiszta, úgyhogy alapvetően élvezhető. Cala Agulla, ez is egy strand Majorkán, és ennél is hallottam azt, hogy hát ez a legszebb nagy strand, hát jó, nagyon szép kétségtelen, hosszú, homokos területet képzeljenek el, és valóban nagyon szép a víz, meg hát itt a kisgyerekeknek is jó lehet az, hogy nem mélyül annyira gyorsan a tenger. A másik oldalon viszont azért az is az igazsághoz tartozik, hogy sok szikla van, tehát annyira azért én nem hoznám ide Fülöpöt, Jászmint és Millát, de hogyha eljönnék a barátommal, akkor remek választás lehet például, úgyhogy vannak itt is nagyon szép részek. De hát alapvetően a nagy komplexumok azok ugye a déli parton találhatóak, és hát itt van a reptér, itt van Palma de Majorka is, meg hát sok minden más. Hát itt aztán tényleg vannak bulihelyek, látványosságok, érdekességek, és hát maga a sziget fővárosa. Ami egy nagyjából félmilliós város, és igazából nagyon-nagyon komoly vonata is van. Hát néha van, aki azt mondja, hogy ez metró, de igazából a kettes vonal gyakorlatilag inkább ilyen elővárosi vonat. Hozzáteszem, Majorka fővárosa mindenképpen akkor is jó, ha nem itt szállunk meg. Tehát az éjszakai élet, az éttermek sokasága, az üzletek, a kávézók, a nagyon szép terek, a szép emeletes házak valóban olyanok, hogy ide kötelező eljönni. Tehát a katedrális, a Palma de Majorkai katedrális az, amit ne hagyjunk ki, még akkor is, hogyha egyébként kevés az időnk, és azt is a tengerparton szeretnénk tölteni leginkább, de ez nagyon-nagyon jó, és érdemes a főutcán végig sétálni, van egy jó kis bevásárló utca is, és a halpiac még, ami szerintem érdekli az átlagos turistát Magyarországról, de a halpiac mellett húst, zöldséget, gyümölcsöt is be lehet szerezni, és ki lehet próbálni sok mindent, de ha nem akarunk semmit se beszerezni, maga a látvány akkor is érdekes. A katedrális valóban egy maga a csoda, tehát a Palma de Mallorcai katedrális az elképesztően szép, de a Szent Ferenc Bazilika is az 1200-as évek végén épült, és a látványosságok közé tartozik, meg van még bőven templom, erőd, tehát ha nem is azt érezzük, mint mondjuk Velencében, de az kétségtelen, hogy itt is bőven akad mindenféle szép épület, templom, és hát mindegyik 5-600 éves, vagy akár 800 is, tehát nagyon régi épületekről beszélünk. De ami mindenhonnan látszik, hogyha autóúton elmegyünk, így a reptérről jövet, akkor az maga a katedrális, ez a legfontosabb látványosság, egy hatalmas, gótikus, óriás templomot képzeljenek el, az 1200-as években épült, de hát természetesen, mint általában a középkorban ezt is mondjuk 400 évig építgették, mire elnyerte azt a formáját, ami nagyjából a mostani, hát azt is még utána nagyon sokszor átépítették, felújították. Egyébként a híres építész Gaudi is épített egy kicsit a Palma de Mallorcai katedrálishoz. Van néhány javaslata, vagy volt néhány javaslata, és hát mondta, hogy hogy kéne szerinte átépíteni, de összevesztek a kivitelezővel. Mert hogy a kivitelező mondta, hogy hát azért nagyon szép dolog, hogy ezt megcsináljuk ilyen gaudisra, de azért jó lenne, hogyha megmaradna néhány dolog abból is, amilyen volt mondjuk így a gótikus stílusban épült katedrális, és aztán mivel hogy csak néhány ötletét fogadta el Gaudinak, nem pedig az összeset, hát ezen megsértődött a híres építész, aztán kiszállt az egészből, úgyhogy most nem mondhatjuk, hogy ez egy Gaudi által átépített katedrális, hanem azt mondhatjuk, hogy a Palma de Mallorcai gótikus katedrálisban van egy-két ötlete Gaudinak, ami megvalósult. Úgyhogy nagyjából ez így korrekt, azt gondolom. És hát ha bemegyünk is, látunk azért sok érdekeset. Van egy híres kastély is Mallorcán, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a szigetre, főleg azért érdemes elmenni. Hát ez igazából kastély, vár, ilyesmi, de ajánlják a turistáknak, hogy jöjjenek ide fel. Egykoron egyébként a mallorcai előkelőségeknek, a királyoknak a rezidenciája volt, aztán börtönként is működött, és 700 éves olyan, de nagyon jó állapotban van. Tehát nem lőtték romokká, mint általában Európában az ilyen erődöket, úgyhogy érdemes ide feljönni. Hát olyan csodát nem látunk, csak amikor lenézünk, mert szép a kilátás, és azt látjuk, hogy egyébként jó állapotban megmaradt. Van Mallorcán egy egykori arab fürdő, lényegében az egyetlen olyan építménye Mallorcának, ami ugye a muszlim időszakból megmaradt, mert hogy a 11. században volt egy olyan időszak, amikor jó pár ilyen épült, és hát egy nagyjából meg is maradt, amit meg lehet nézni, de hát hogyha valaki Budapesten mondjuk a török fürdők hangulatát kedveli, akkor szerintem nem lehet összehasonlítani itt a kettő darab korsót, meg az oszlopsort, úgyhogy akkor elég, hogyha felújított királyfürdőbe majd, ha egyszer elkészül, elmegy. És hát ami még érdekes az, hogy van vonatközlekedés is Mallorcán. Az egyik vonatnál önmagában az utazás is nagyon-nagyon klassz. Tehát tényleg fantasztikus. Ezt érdemes kipróbálni szerintem itt a régi mozdonyokat, meg magát az utazást, hogy milyen útvonalon megy a vonat, az önmagában, ugye Soller környékén, az nagyon-nagyon jól néz ki. Tehát ezt, ha valakinek van ideje, mindenképpen javaslom, hogy a vonatozást próbálja ki Mallorcán, ez jó lehet. Fornalutz pedig azt mondják, hogy ez Mallorca, sőt, Spanyolország legszebb falva, hát azért vannak szerintem még konkurensek, minden esetre gyönyörű kis falvakat is találunk Mallorcán, és nagyon szép kis strandokat. De olyan sok strand van, hogyha elkezdjük a mallorcai strandokat felsorolni, sorba venni, akkor szerintem még a jövő héten is tartana ez a műsor. Hát erre persze azért nincsen idő, mert hogy a műsornak mindig van egy vége. Remélem, hogy alapvetően jól szórakoztak, képzeletben eljöttek velem Mallorcára. Én azt gondolom, hogy ha valaki ide utazik, akkor azért azzal nem tud sokat hibázni, mert ha a bulizást kedveli, ha brit turistákkal szeretne együtt mulatni, akkor is jól érzi magát, meg ha el akar vonulni a világtól, akkor is előbb vagy utóbb letalál egy kisebb strandot, talál szép műalkotásokat, hangulatos településeket, tehát bőven van miből válogatni, az biztos, hogy egy kicsit mozognia kell, tehát ez nem olyan, hogy eljövünk a szigetre, és akkor gyalog jobbra-balra elsétálunk, és mindent látunk pipa, hanem elmegyünk valahova, és akkor vagy tömegközlekedéssel, vagy autóval, vagy valahogy, de egy picit a komfortzónánkon túli területekre is el kell menni, és akkor tényleg csodákat láthatunk. Úgyhogy egy nagyobb szigetet, egy mozgalmas szigetet képzeljenek el, sok-sok stranddal, sok-sok érdekességgel, és sok-sok kalanddal. Hölgyeim és uraim, önök a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!